Ez itt a Tudatosság Podcast.
A mi?
Tudatosság Podcast.
Miért pont tudatosság?
Mert a tudatosság magába foglal mindent, és nem ítél meg semmit.
Tényleg? Sőt, még az ítélkezés sem.
Én Erdély Nikolett vagyok.
Én pedig Dienes Maja.
Ez pedig a Tudatosság Podcast.
Hello, Niki!
Hello, Maja!
Átlámad, te köszönsz előre!
Megelőztél!
Yes!
Sziasztok mindenki!
Sziasztok!
Meg kell állítanom a mikrofont. Most ti látjátok ezt a kamerán, hogy én itt mikrofonozom. Most ez így jó lesz, Tomi? Bocsi, belenyúltam. Upszi!
Oké, okay. Jó.
Most nagyon kényelmesen ülök. Egyre kényelmesebb lesz ez a kanapé.
Most, hogy van egy plusz párnál
is. Egy plusz párnál, ezt ide vetettem magam, és most bármiről beszélgethetünk bármeddig. Na jó, nem, de igen.
És mi a mai témánk? Ez a kérdés.
Képzeld el, Maja.
Várjál, mondhatod.
Oké, megvan?
Meg.
Ma arról fogunk beszélgetni, hogy mindenkinek annyira csodálatos a családja, és olyan békességben és nyugalomban élik meg az ünnepeket, a készülődést az ünnepekre, és annyira imádja mindenki az anyukáját, az apukáját, a testvérét, nagymamáját, alig várjuk már, hogy találkozzunk velük, és aztán mondják, hogy mikor jöttük legközelebb.
Neked ez a kedvencem.
Ez a kedvencem. Szóval az ma a téma, hogy megőrít a családom, mit csináljak? Maja, mondd meg, mit csináljak.
Én nem tudom, mert engem nem őrítek az enyém.
Engem sem az enyém egyébként.
Mármi.
Szóval úgy, már, ez köszönöm. Szóval kaptunk egy csomó tök jó téma ajánlást, és ez volt az egyik, hogy úristen, megőrít a családom, mit tegyek. Úgyhogy mai napon, a mai epizódban erről fogunk beszélgetni.
Megőrít a családom. Igen, nekem szerencsém van, nem azt mondom, hogy tökéletes családom, mert nagyon-nagyon-nagyon messze vagyunk tőle, de elég jó fejek. Viszont azért mindig előbukkannak olyan pillanatok, hogy ilyen... Úgyhogy igen, mit lehet ilyenkor tenni, és főleg mit lehet ilyenkor tenni itt az ünnepek közelettével, nem? Akkor szerintem még fokozódik ez a dolog. Tehát, hogyha hétköznap egy picit őrítenek meg, akkor ez a karácsonyi készülődés, ez így hatványozódik, és így rátesz még három lapáttal. Úgyhogy ez egy jó kis dolog. Én visszadobnám a labdát most neked. Oké. Mi az, ami megőrít bennünket, bennük? Vajon?
Fú, én, az első dolog, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott, az, hogy minél jelentőségtelibb valaki az életemben, mert pedig a családunk az eléggé jelentőségteli, annál több problémám van ezekkel az emberekkel. És ez igaz volt a barátaimra is, hogy egészen addig, amíg úgy tekintettem a barátaimra, hogy ő a nem tudom, kicsoda a legjobb barátom, ő a gyerekkori legjobb barátom, ő a nem tudom mikori legjobb barátom, és egy ponton így magamtól jöttem erre rá, hogy mi lenne, hogyha nem címkézgetném fel az embereket, ő a legjobb, most ő a legjobb, ő a legrégebbi, hanem csak emberek lennének, akikkel időt töltök együtt, mennyivel lenne nagyszerűbb a kapcsolatunk, mert nekem egy csomó nézőpontomat azzal a lendülettel el kell engednem, és rá tudok nézni úgy a barátságaimra, hogy most velük klassz együtt időt tölteni, nem tudom, hogy ez örökké így lesz, lehet, hogy nem. És ott kezdett el nekem ez így megkönnyebben, és a családomon belül is az történt, hogy az is az Andráshoz köthető, minden az Andráshoz köthető.
Minden is.
Minden.
A varándorló megismerkedésed is.
Minden. Szegény András. Remélem nem hallgatja vissza ezeket a részeket, miközben a normafán sétálgat az erdőben.
Nyugi, ő más podcastot jó, hallgat, de nem mondom ki, hogy mit.
Jó, nem.
Majd utólag.
Kifütyülöm. Miről beszéltem?
Hogy mi? A barátok és a kapcsolatok definíciójáról, hogy ez mennyire változtatta meg az energiáját, amikor nem mondtad azt, nem címkézted, hogy legjobb.
Andrástól, igen, tudom, hol tartottam, hogy András feltett nekem egy kérdést az első alapozott tanfolyamomon, hogy ha elismerném az anyukámat annak, Ami. Akkor mi lenne? És akkor mondtam ott valamit, hogy akkor ez és ez lenne az anyukám. Valami definíciót. Akkor nem túl kedves szavakat hozzáteszem, de most nem akarom direkt kimondani, mert nem akarom az anyukámat menteni, mert azóta ez megváltozott, hál' Istennek. De azért változott meg, mert elismertem őt annak, ami akkor volt. Igazából nem is annak, ami volt, hanem amit választott, hogy legyen. És akkor azt történt, hogy én elismertem őt annak, ami se jöttem, hogy én egész életemben azt akartam, hogy az én anyukám ilyen legyen, ezt csinálja, hogy tudod, ez a klasszikus ilyen amerikai filmekből ez a kép, hogy anyukáddal mész a Chanelbe shoppingolni, aztán beültek egy finom kávéra, meg ebédelni, a klubba.
A golfklubba, ha már Amerikáról beszélünk.
Klubba.
Country klubba.
És társai, és aztán eljöttem, hogy az én anyukám csak nem akarja ezt. Az én anyukám csak így rohadtul nem akar ilyen formában jó anya lenni, ami az én nézőpontom szerint a jó anyaság.
Vagy a te elvárásod szerint?
Leginkább elvárásom volt.
Visszautalva megint
egy előző részre,
igen.
Nem hallgattátok meg az elvárások részt 2-3-4-jel ezelőtt? Mert nagyon sokkal ezelőtt, sokkal ezelőtt volt.
Aha.
Hát az szerintem november elején ment ki, vagy október végén.
Mindegy.
Keresétek meg, ki lennél az elvárásaid nélkül, az volt a címe. Szóval rájöttem ott, amikor András föltette ezt a kérdést, hogy tehát nem az volt, hogy egyből akkor így kimondtam, hogy az én anyukám az ez, és akkor mondtam pár keresetlen szót, hanem rájöttem, hogy én mindig azt akartam, hogy ő más legyen. Az igen. És attól a pillanattól kezdve, amikor hazamentem, akkor csak megengedtem az anyukámnak, hogy ő azt legyen, aki ő valójában. És nem voltak elvárásaim. És gyakoroltam ezt a klassz gyakorlatot, amit már ezerszer hallhattatok itt a podcastban, hogy falak leengedése. És ugye rengeteg ilyen védelmi rendszerünk van, ami pláne lássuk a családdal kapcsolatban egy csomó van, hiszen tőlük egy csomó mindent hallunk, tanulunk, látunk.
És de másolunk.
Másolunk. És nagyon sokszor én visszatudnék emlékezni ilyen gyerekkori élményeimre, amikor anyukám csak nem úgy nézett rám, ahogy én gondoltam, hogy kéne rám néznie, mert a falai mit voltak. Szóval ne nézz úgy. Vagy ha elvárt tőlem valamit, falaim fent voltak. Na és akkor nekem meg az anyukámnak például nagyon sok falunk volt, neki velem, nekem vele. És akkor így szoktam viccesen mesélni ezt a tanfolyamaimon, hogy olyanok voltunk, mintha egy ilyen pici panellakásban, ebben a 3 négyzetméteres konyhában lett volna egy sütő, meg egy mosogatógép, és akkor mindketten ebben a nagy páncélokban megérkeztünk a karácsonyi készülődésbe, és az anyám akarta volna bepakolni a mosogatógépet, én meg a sütőbe, de így egymástól nem fértünk el a páncéloktól, és csak így mindig így egymásnak ütöttünk, és ez történt, hogy megérkeztünk karácsony előtt, mondjuk hazaértünk, átmentünk az anyukámhoz, és 5 percig így mindenki, Nikikém, hogy vagy, üljél le, oda te, anyukám csak hozta a formáját, és 10 perccel később megöltük volna egymást, tehát hogy így érezni lehetett a levegőben ezeket a csattanásokat, hogy így mindketten így egymásnak feszülünk, ez a bam, de nem szóltunk, csak az energiával, és mindenki már levette, hogy itt már kezdődik a buli. Ez is katasztrofális volt. És akkor mondtam, hogy én ezt így nem tudom tovább csinálni, tehát vagy az lesz, hogy soha többé nem találkozom a családommal, vagy ennek meg kell változnia. És akkor mielőtt eljutnánk a konklúzióhoz, elmondom a happy endet, hogy mindez megváltozott, csodálatos minden, nincs zörgés, néha van ez az, de már azt imádjuk, mert attól érezzük, hogy élünk, de hogy minden átváltozott, de nem miattuk feltétlenül, tehát hogy nem csak miattuk, hanem én kezdtem el másként nézni, erre ránéztem, hogy én mit tudnék megváltoztatni, mennyi falam van, mennyi ellenállásom a családommal, amit én el tudnék kezdeni átváltoztatni, és akkor én elkezdtem azt, hogy hazamentem, és akkor ez egy hosszú folyamat volt, ennek most már 5 éve, hogy hazamentem, és csak leengedtem a falaimat. És akkor anya nem tudott neki zörrenni, akkor utána ő neki egyre kevesebb fala lett. Akkor mivel nem voltak fent a falaim, nem volt minek neki feszülni, akkor már nem akart neki feszülni. Akkor már nem is jött elő annyi minden, és szépen fokozatosan, de tényleg nagyon lassan elkezdett ez az egész így átváltozni, és akkor egyszer följött a tesóm telefonon, hogy Pipi, úgy hívnak ott, hogy Pipi, mit csináltál anyával? Megbudusztad őt is? Mondom, te hogy is, hülye vagy, nem csináltam le semmit, és mondta, tuti, te csináltál megint valamit? Hát képzeld el, hogy hogy megváltozott, és akkor elmesélte. És nagyon-nagyon minőségi változás volt az minden kapcsolatom van a családommal. És az az izgalmas, hogy az, hogy én ezt választottam, és ezt elkezdtem, hogy elengedtem az elvárásaimat, hogy egyrészt hajlandó voltam ránézni, hogy mi van, ha ez nem csak az ő cuccuk, mm-hmm. hanem az enyém is. Ez tehát ennek ez... a hajlandósága, hogy nem az van, hogy az anyám ezt tette velem gyerekkorom, hanem ő hibás mindenért. És mondtam, hogy ha erre rámerünk nézni, és akkor utána pedig arra, hogy és mit tudok én megváltoztatni, akkor onnan el tud kezdődni egy változás. És amikor jönnek a sikerek, akkor meg én így voltam, hogy úristen, nem vesztünk össze már egy napja, itt vagyok, és még mi, és mindig kedves vagyok. És én ezt, hogy valaki csípjen meg. Valaki. Tehát ugye ez számunkra elképzelhetetlen volt. Nálunk a mi családunkat a legjobban a harc, csatatér, játszmák, manipuláció jellemezte a legjobban. És basszus, rá kellett jönnöm, hogy én ennek ugyanakkor a katalizátora voltam, mint az összes többi résztvevője. Mert vagy nem akartam részt venni a játszmában, de ellenállásba mentem, vagy belementem a játszmába, és résztvevője voltam. Tehát így nem volt ebből kiút. És akkor nekem a másik dolog, ami még adott nagyon sokat ehhez a dologhoz, úgyhogy a ti hallgatók hasonlóan vagytok, hogy anyád megőrít, az apád, a nagyanyád, a testvéred,
a tesód, igen,
ha megőrít. Nekem egy nagyon klassz elgondolás volt, mert nem tudom, hogy kitől hallottam, úgyhogy ezt nem tudnám idézni, de nem tőlem van, úgy hallottam az Excessben valakitől, hogy Dénütől tudom, emlékszem, mikor mondta. Azt mondta, hogy mielőtt megszülettünk, mi választottuk a családunkat. Erről beszélt egyszer egy COP tanfolyamon, lehetőségek választása tanfolyamon. Mi választottuk a családunkat, nem ők választottak minket. Azért választottuk őket, mert sokkal okosabbak vagyunk, mint ők, és szét tudjuk őket manipulálni. És így mondom, oké, eddig oké. És a másik, hogy te pontosan tudtad, hogy mit választottál, mert előre tudjuk körülbelül, hogy az életünk első 10 évében nagyjából mi fog velünk történni, mivel a választásaink kapcsán látjuk a jövőnket. Tehát még csak nem is hibáztathatod ezeket a szerencsétleneket azért, mert elváltak, vagy nem úgy viselkedtek veled, mert passzus, te választottad őket. És amikor ezt így hallottam, hogy mondom, hogy eddig sem volt, mert sok minden, ami miatt vekenkedtem volna az életemben, főleg a múltamban, de mondom, ezzel most még ezt is elintézted, Dén, köszi.
Ezt is elvetted tőlem.
Ezt is elvetted tőlem. Ez az egyetlen csontot, amivel még tudtam szórakozni, hogy így, ezt tette velem a családom, és azért annyira szörnyű gyerekkorom volt. Azért én nagyon úgy éreztem, hogy nekem szörnyű gyerekkorom volt. Nekem elváltak a szüleim, az anyukám elköltözött, amikor 7 éves voltam, elvitte magával az egyetlen testvéremet. Az apukámmal, az anyukám szüleinél laktunk még 2 évig, mert arra sem volt pénzünk, hogy magunkra hívjuk a rendőrséget. Ezt így szokták mondani viccesen.
És én néztem, az jó, hogy elmagyaráztam,
ezt
nem hallottam.
Ezt valakitől hallottam most, hogy arra sem volt pénz, hogy magára hívja a rendőrséget. És hogy tényleg, na, és onnantól egy csomó minden történt. És amikor ezt így hallottam, hogy de hát én választottam őket, akkor így, de oké, hogyha nem azt keresem mondjuk, hogy miért, de hogy csak elismerem, hogy én, de mi az értéke annak, hogy ezt a családot választottam, akkor megjelent egy ilyen óriási tér, egy ilyen hála, hogy úristen, így meg tudtam látni. Nem a mi érteket láttam meg, hanem csak meg tudtam a választásomnak a gyökerét látni, hogy miért választottam őket, és azóta annyira hálás vagyok a szüleimnek mindenért, amit valaha tettek, amit fölcímkézhetnék nagyon rossznak, amit fölcímkézhetnék nagyon jónak, mindenért, mert attól lett az életem olyan, amilyen most. És én erre mondom, hogy megőrít a családod, nem kell, hogy így legyen. Nem. És tényleg azt tudom mondani, még a balesetemkor is, hogy ez katasztrofális volt. Hát gyerekek, jaj. Tehát elcsapott ez a kocsi, én meg ott voltam pénz nélkül, anyám megjelent másnap a kórház, és mondta, hogy Dikike, költöző haza. Hát én mondtam, hogy Nem. Tehát ott mondtam, hogy nem. És emlékszem, hogy a Szandis barátom sok időt ült akkor az ágyam, és mondtam neki, hogy az nem történhet meg velem, hogy én hazaköltözöm, mert akkor vége az életemnek kb. És tudom, hogy a legnagyobb kedvességből, a gondoskodásból döntött úgy a család, a tudtam nélkül, hogy akkor nekem az lesz a legkönnyebb, hogy én hazaköltözöm, és akkor valaki gondozni fog, de mondtam, hogy akkor
én biztos nem.
Nem. És most meg már úgy látom, hogyha valami hasonló dolog történne velem, akkor lehet, hogy már nem lennék ennyire ellenállásban. Nem választanám, hogy hazaköltözöm, továbbra sem nem hiszem, hogy ez lenne a legműködőbb verzió számomra, de már nem ez a nagy ellenállás, hogy ne, hagyjatok békén, hanem meg lehet az is benne lenne, hogy hát mindenki elvihet egy hétre, egy kicsit gondoskodhattok rólam, de aztán így vigyetek vissza a helyemre, köszi. De hogy nincs már ott ez a nagyfokú ellenállás, és ezt meg lehet változtatni. Még akkor is, hogyha valakinek tényleg azért hallunk nem túl klassz családokat, azért hol van bántalmazás. Van,
igen, mindenféle.
Mindenféle jellegű bántalmazás, szóval. És a bántalmazás ugye nem csak
fizikai, hanem fizikai, lehet szellemi, lehet pénzügyi, egy csomó minden.
Testi, olyan testi, hogy nekem volt ilyen gyerekkoromban, hogy engem sokat bántalmaztak azzal, hogy például a tesóm sokkal magasabb, mint én, uh-huh. és nem az, hogy vékonyabb, hanem amiatt, hogy magasabb, ugye, ha egymás mellett vagyunk, akkor én kicsit zömöknek tűnök, uh-huh. ő meg magasabbnak, egész gyerekkoromban miatt szétbántalmaztak vele, hogy megint, most sovány vagyok éppen, amikor találkoztunk, akkor vagy most éppen nem, most kéne egyek, akkor volt olyan időszak, hogy a leves után, vasárnapi ebédnél a leves után akkor ülhettem vissza a főételhez, hogyha sétáltam két kört az udvaron.
Úristen! El sem tudom képzelni.
Nagyon sok, rengeteget tudnék mesélni, szóval csomóféle ilyen bántalmazás van, uh-huh. létezik, de ezeket el lehet így engedni szerintem, tehát hogyha én választottam őket, akkor így tudtam, hogy ezt választom, szóval köszi, hogy jöttök. De nem kell ezt újraélni, tehát ez a PTSD-t én elengedtem. Például uh-huh. én ezeket mindig újra és újra éltem. A balesetem után egyszer az apukám felhívott, és emlékszem, akkor ő is kétségbe esett, a tesómat felhívta utána, este 9-10 körül felhívott, és mondtam, hogy apa, amikor 8 éves voltam, akkor miért mondtad? Emlékszel arra, hogy ott voltunk, nem tudom, hol? Emlékszel, hogy azt miért mondtad? És így megijedtek, hogy fú, valami nincs velem rendben. És akkor ugye balesetem után otthon egyedül laktam, és akkor sok időm volt gondolkodni, és akkor próbáltam megfejteni, hogy miért ilyen szörnyű a családom, és hogy mit tettek velem, meg hogy mennyit bántam hozzá, és most ma meg már ezen nevetünk, ha azon megyek, hogy emlékeztek rá, hogy 5 évvel ezelőtt még azt foglalkoztatott, hogy 7 évesen miért mondtad nekem azt a játszótéren, hogy... És hogy ezeket így klasszul meg lehet változtatni, el lehet engedni, és akkor nem kell, hogy megőrítse minket a családunk, szerintem.
Igen, igen. Szerintem még az egyik ilyen dolog, hogy még hogyha viszonylag jó is a családunk, az egyik ilyen dolog, ami mindenkinél szinte ott van, hogy így gombokat nyomogatunk be egymásnak, és így a család tudja a legjobban, hogy melyik gombot lehet benyomni rajtad, és így, az és így, nagyon vidám voltam addig, amíg be nem szóltak, és így, azt hiszem, mennem kell.
Én mondjuk már hajlandó vagyok eljönni. Uh-huh. Hogyha én addig megyek haza, és amíg jól érzem magam. És amúgy ez egy jó izomerősítő nekik is, mert így ránézhetnek arra, hogy nem voltak kedvesek. Uh-huh. És én csak nem maradok ott akkor, uh-huh. hogyha... És ez nem menekülés, mert ezt is kérdezte tőlem valaki a múltkor, uh-huh. hogy akkor ilyenkor elmenekülök? És mondtam, hogy nem, kurvára nem.
Csak választasz.
Igen, elsétálni, igen. meg elfutni, ez az rohadt más. És mondom, hogy nem, elsétálok. Uh-huh. Nem tetszik, hogy viselkedik, megengedhetem magamnak uh-huh. nekem. Vasárnap van jó programom, mint hogy hallgassam, hogy mennyire szar vagyok.
Vagy valaki is érteget.
Vagy valaki is érteget, hogy nyomogatja a gömbémet. Jaj, éppen nincs itt a kollégáim, akiket cseszegesek, hát akkor majd mindigikét fogom cseszegetni, és hát én ebből nem kérek, köszi. Úgyhogy ez egy jó izomerősítő szerintem a család többi tagjának is, hogyha te mersz magadért választani, és azt mondod, hogy hát fiús kackók, cukik vagytok, meg minden, ennyi pont elég is volt belőletek, viszlát, megyek.
Egyébként ez nagyon érdekes az, hogy, hogy én azt vettem észre, hogyha vannak olyan dolgok, amikor fölvállunk valamit, tehát például nekem volt egy ilyen alkalom, hogy a nagymamám, aki most már nem él, mondjuk egyik nagymamám se él, de mindegy, az egyik, ő nagyon tudta ezt az elfkedést, de így olyankor szólt mindig úgy be, hogy úgy fájjon, amikor totálisan nem számított rá az ember. Tehát megérkeztem családi izére, ötször megkérdeztem előtte édesapámat, hogy menjek előbb segíteni, mondta, hogy nem, ő mindent megcsinál, mondom, jó, biztos, 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 biztos. Jó, oké, nem megyek, hanem majd csak akkorra megyek, amikor kezdődik az esemény. És úgy megérkezek, de nagymám mondta, hogy menjek oda hamarabb. De én még mert hogy segítsek édesapámnak. Én megbeszéltem édesapámmal, és mondtam. És akkor megérkeztem, itt tök röviden, sziasztok, sziasztok, és nagyon, hogy valami, hogy miért nem jöttél előbb. És hogy én is nagyon örülök, hogy láthatlak. Köszönöm szépen. És ez volt így az indító, és akkor utána úgy felhúztam magamat ezen, mert annyira nem volt kedves, ahogy így. Tehát, hogy még mielőtt azt mondta volna, hogy hello, így ezzel így. És mondtam, hogy miért csinálod mindig ezt? És egyébként apámat is mindig piszkálod, és mindig izé szivatod. Hagyjad már abba. És
mit szólt? Mit szólt?
Ő meg így megsértődött, hogy és akkor ő jó, akkor ő most el is megy innen. Szóval csak azért akartam ezt fölhozni, mert amikor az ember veszi a bátorságot, általában, hogy mondjuk akár konfrontálódjon, nem mindig jó ötlet a konfrontáció olyan szempontból, hogy nem nagyon ad a másiknak sok lehetőséget a kezébe, hogy nem nagyon... Szóval, hogyha konfrontálódok valakivel, akkor nem nagyon valószínű, hogy igazán sebezhetőséget fogja választani abba a szituációba. Tehát nem... Gyakran az esetek nagy részében nem érdemes a konfrontációt választani. Vannak esetek, amikor igen, de van, amikor egyszerűen nem ad a másiknak olyan lehetőséget, amiből aztán valahogy jól ki lehessen jutni. És a nagymamám például ebben az esetben azt választotta, hogy akkor előhúzza az áldozati kártyát, hogy őt már itt senki nem szereti, és mindenki csak bántja őt. Amikor igazából csak fölhívtam valamire a figyelmét, hogy mit csinál újra és újra, és egy lehetőséget adhattam volna neki, vagy felfoghatta volna lehetőségként, hogy jobb kapcsolatot építsen a családdal. Tehát nem csak velem, de hogy aki körülötte van. És aztán így valahogy egyszer kibökte, hogy ő például élvezi ezeket a piszkálódásokat, mert hogy attól izgalmasabb lesz minden. És így mondom, hogy ja, hát így soha nem fog mást választani. Szóval, hogy például ebben az esetben nem volt egy túl okos húzás. Nem azt mondom, hogy nem csinálnám újra, mert valószínűleg ott így jól esett azt így kiengedni, meg aztán nem lett belőle nagy gáz, meg minden, de hogy mindenki meglepődött egyébként a családban, mert nem vagyunk ilyen
odamondósak
egymásnak, úgy mindenki egy pillanatra így, én meg pláne nem vagyok ilyen, és így mindenki meglepődött, hogy mi történik itt? És így vállaltam azt is, hogy oké, akkor elcseszem az egész kerti bulit és ünnepséget, és akkor így, ha most ez van, akkor ez van. Szóval ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog volt. Annak örülök, hogy egy kicsit kiugrasztottam a nyulat a bokorból, tehát például ennek kapcsán jöttünk rá, hogy nagymamám ezeket a szituációkat direkt hozza létre, hogy izgalmasabb legyen számára. Nem tudom, hogyha nem leül és mozizik, vagy nem tudom.
Zunalmasan
mármint, hogy úgy mozizik, hogy végig mozizza a konfliktust.
That's okay.
Igen.
Én azt szoktam mostanában csinálni, hogyha hasonló helyzetben vagyok, mondjuk beszól valaki otthon, akkor a Tim Ferriss Show-ban hallottam egyszer ezt a, már nem tudom, hogy kitől idézte a Tim, mondta, hogy let the silence do the work for you.
Ooh.
És imádtam, hogy hagyd a csendnek, hogy megcsinálja a munkát helyetted. És én ezt a családdal rengeteget választottam, hogy hazamentem, és akkor elkezdtek cseszegetni, De tudtam, hogy megy a piszkálódás, vagy a gombnyomogatás, és én csak nem, tehát hogy megszokták tőlem, hogy reakcióba megyek, nálunk meg a családban mindenki nagyon odamondós, tehát hogy mindenki mindenkinek mond mindent. Talán a Veronika tesóm, ő nem, ő egy nagyon kedves lány, ő ilyen nagyon lágy. Ő neki fát lehet vágni a hátán, és akkor őt cseszegeti valaki, jól van anya, és akkor ő így tovább lendül, ő ilyen nagyon ügyes ezekben amúgy. És mi meg a többiekkel nem vagyunk ilyenek, mindenki ilyen nagyon, nagyon mindenkinek igaza van, mindenki tud mindent, mindenki jobban tudja, mint a másik. És akkor nekem ez egy izom volt, ami hiányzott, hogy megengedő legyek, és akkor én egyszer, amikor hallottam a Tim Ferriss Show-ban ezt a gondolatot, hogy csak hagyd a csendnek, hogy elvégezze a munkát héttel, akkor így odaszólogattak, én meg így nem szóltam vissza. És ez amúgy sok hely, nem csak itt erősítette az izmaimat ebből a szempontból, hanem a munka szempontjából
pont
is.
Pont ezt akartam mondani.
Tehát, hogy egy csomó más életterületemben egy csomó benefitje volt ennek a számomra, hogy elkezdtem nem reakcióba menni, reagálni, amikor valaki nyomogatta a gombjaimat, hanem csak falak le, és megfigyeltem, ami van. Vagy a családdal még azt is szoktam ilyenkor csinálni, hogyha a csend nem működött, hogyha valaki ki akarta piszkálni belőlem azt, hogy elkezdjünk mondjuk harcolni, akkor szoktam azt is mondani, hogy köszi, hogy törődsz velem. És így tovább mozultam, tehát nem hagytam neked felületet, hogy ő erre reagáljon, csak így megyek és csinálom tovább dolgom. Annyira köszi, hogy törődsz velem. Köszi. És így elgondolkodik, hogy de baszki, nem is törődök, hát most döftelek hátba, vagy most nyomogatom a gombjaidat. Miért mondta ezt? Mert ott szerezhet egy éberséget arról, amit csinál. És itt nem érzi, hogy megvan támadva, tehát nincs felülete, amiben tudna kapaszkodni, de közben a figyelme oda van irányítva, hogy hé, seggfej, nem vagy jó fej most velem. Igen. Észrevetted? Igen. De engem viszont nem izgat. Szia! Igen. És már csináltam is tovább a dolgom, és akkor így ezt nagyon szeretem. Szeretek az emberek világával úgy cseszekedni, hogy ők nem tudják, hogy én amúgy cseszekedem velük. Azt hiszik, hogy ők cseszekednek velem. Én ezt
imádom. Ügyes. Ezt egyébként én is szeretem, ezt a módszert. Ez
is egy access eszköz.
Access eszköz, igen. Egy másik dolog, ami szerintem még zseniálisan hozzájárulhat ahhoz, hogy az ember megváltoztassa viszonyát, akár a családjával, akár bárki mással, ez a hála. És én azt vettem észre, hogy például például a saját párkapcsolatomban hálának hatalmas szerepe van. Én minden egyes nap hálás vagyok a páromnak, hogy ott van mellettem. És van egy másik dolog, hogy az utóbbi időben így néha elmegyünk édesanyámmal ide-oda, és akkor beszélgetünk. És olyan sztorik jöttek ki, vagy olyan dolgok jöttek ki, amiről én nem is tudtam, hogy neki például hogy komolyan oda kellett tennie magát, ezt nem mondta el nekem, mert egy évet töltöttem Amerikába cserediákként, és amikor visszajöttem, ugye ugyanabba az iskolába akartam visszamenni, még egy éven volt hátra az érettségig, és az én anyummal elkezdett idézőjelbe cseszekedni az igazgató, hogy de nem biztos, hogy visszavesszük, meg mit tudom én, és így összeszedte magát, így ilyen anya oroszlánná vált, egyébként is oroszlán az asztrológiai jele, de hogy így egyszerűen így elintézte, azt mondja, de ilyen nincsen, és ami nagyon kedves volt tőle, és ezt utólag tudtam meg, az, hogy ezt nem mondta nekem, hogy nem is biztos, hogy vissza tudsz menni ugyanabba az iskolába. Tehát, hogy nem tett rám például egy plusz terhet azzal együtt, hogy kint voltam, külföldön voltam, elég nagy kihívás egyébként így egy teljesen idegen családba belecsöppenni, teljesen idegen kultúrába, ott helytállni, ott megtanulni a nyelvet, meg szóval egy csomó minden, és így nem mondta, hogy mire visszaértem, addigra minden el volt intézve. És sosem mondta nekem egy szóval se. És például...
Ez is most tudtad meg?
Egy éve tudtam meg, de nagyon-nagyon durva, és így arra jöttem rá, hogy milyen hihetetlenül hálás vagyok neki. És olyan dolgok, például ez a dolog, amit, hogy édesanyám olyan dolgokat el tud intézni, de azért, mert nem retten meg nem fél más emberek világába ilyen így felkavarni a dolgokat, vagy zavarba ejteni őket. Én mindig ettől így visszahúzódtam. És ő meg csak így megy, és megcsinálja, és elintézi, és egyszerűen ennyi. És ez fantasztikus volt, amikor ezt meghallottam, ezt a sztorit, ennyi év távlatában, hogy az Úristen de régen volt, nem tette rám ezt a terhet, és így például ekkor is egy olyan hihetetlen hála jelent meg, mert ugye szerintem a szüleivel, hogyha valakinek, tehát ritka az, hogy igazán jó a viszonya. Nekünk nem rossz a viszonyunk, de azért néha vannak olyan helyzetek, vagy voltak olyan helyzetek, amikor pedig kínosan éreztem magamat édesanyám mellett. Ez mindig emlékszem, hogy ő így ment, mint a tank, én pedig így, Úristen, mindenki, senkit nem vesz figyelembe, mindenki csak így átmegy. És viszont elintéz dolgokat. És például azért, mert hálás tudtam neki lenni, ezért kevésbé tettem rosszá őt ez a tangságáért, és fölmerült például bennem az a dolog, hogy hol nem választom azt, hogy én akár lehessek ez a tankenergia. Tehát mindenhol, ahol rosszul éreztem magamat az ő tangsága miatt, ott kizártam az életemből ezt az energiát. És nem fogok tudni belemenni, belelépni ebbe az energiába, hogy elintézzek mondjuk fontos dolgokat, hogyha szükséges. És tehát, hogy hány olyan dolgot zárunk ki az életünkből, hogy na, az az energia biztos, hogy nem leszek, mert nem leszek olyan, mint az anyám, vagy az apám, vagy a nagyanyám, vagy a családom, vagy bármi, és mennyi, szóval mennyi energiától, mennyi dologtól fosztjuk meg magunkat. És nem az élet nagy részében lehet, hogy soha nem, vagy lehet, hogy nem lesz rá szükségünk, de lehet, hogy lesz egy vagy két olyan szituáció, amikor igenis az visz el odáig, ahova menni akarunk, ahova muszáj eljutnunk valamilyen helyzetben, hogy bevállaljuk ezt az energiát. Például nekem ez a tank energia, ami édesanyám. Tehát tud lenni. Vagy az, hogy annyira, tehát én ilyen nagyon együttérző tudok lenni, hogy jaj, de ne bántsuk meg az ő lelki világát sem, meg mit tudom én mi, és így édesanyámnak, senkinek a lelki világával nem törődik általában, amikor elintéz valamit, hanem csak így, csak megy és csinálja. Szóval, hogy ez például én nem tudtam volna megcsinálni, most már inkább hajlamos vagyok rá, vagy hajlandó vagyok, inkább ezt mondom, hogy ezt vállaljam. Úgyhogy mindenhol, ahol utáljátok a családotokat, azt hajlandóak vagytok-e úgy ránézni, hogy minden olyan energiát, azt ki is zárjátok az életetekből. És mi van akkor, hogyha csak egyszer lesz szükségetek az életetekben arra az energiára? Már akkor is megéri, hogyha azt mondjátok, hogy oké, nem választom az esetek 99%-ában, de legyen már ott a palettámon, hogy választhassam.
Most eszembe jutott egy pár dolog, amit kizártam.
Én se zártam ki egy millió dolgot, mi?
Így még futott rajtam, ugye a három családtagom, és így
Aha, szóval kihez nem akarunk hasonlóak lenni, és mi van akkor, hogyha azt is bevállaljuk, és nem azért, és egyébként az is egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor azt mondjuk, hogy én nem akarok olyan lenni, akkor hova kell mindig néznünk? Hogy milyen nem akarok lenni. Olyan nem akarok lenni. Tehát, hogyha olyan nem akarok lenni, akkor merre kell mennem? Ja, arra. De akkor folyamatosan ahhoz képest. Tehát mindig arra kell figyelni. Azt hiszem, ez az egyik, azt te mondtad, az egyik kedvenc példa, amit így szoktam mondani, hogyha elmész egy buliba, és valakivel, aki a buliban ott van, nem akarsz találkozni, akkor kire kell egész este figyelned? Arra az egy emberre, hogy mindig tudjad, hogy hol van.
Én most így vagyok az edzőteremben. És mindig eszembe jut ez a példa, hogy én most nem buliban vagyok az edzőteremben, de a figyelmem az mindig ott van. Aha. Egy valaki.
Tehát tök mindegy, hogy kit akarsz elkerülni, arra kell a leginkább figyelned. Igen. Tehát mi van akkor, hogyha olyan megengedésbe kerül mindenkivel, vagy az emberekkel, hogy ne hozzá képest kelljen, más legyél, mert akkor még mindig hozzá képest. Tehát mindig ő a kiinduló pont. Hanem mi van akkor, hogyha csak választunk újra és újra? Nekem is most volt egy ilyen dolog, hogy valaki, mondjuk azt, hogy megbántott, talán ez a legjobb kifejezés rá, egy barátom, és így azon tűnődtem, hogy, és mindig eszembe jutott újra és újra, és hogy a legközelebb majd beszélünk, ezt fogom mondani neki, meg azt fogom mondani, de akkor mire figyelek? Még mindig ráfigyelek, és így mondom, oké, mi kéne ahhoz, hogy ezt teljesen elengedjem? És az, hogy egyrészt, ami nagyon fontos, hogy ne kelljen, hogy igazam legyen, mert amíg még azt mondom, hogy de majd én jól megmondom neki, mert nekem van igazam, tök mindegy, hogy igazam van-e. Azt akarom, hogy igazam legyen, akkor folyamatosan rá kell fókuszálnom, vagy szabad akarok lenni. Akkor egyszerűen csak élem az életemet, és le van idézőjebe. De nem úgy van leszarva a másik, tehát le van szarva, de nem úgy van leszarva, hogy jó, ne vagy szarva, hanem így irrelevánsá válik.
De jó. Most pont el pár nagyon jó gondolatot. Ezt majd vissza kell hallgatnod neked is, szerintem.
Van ilyen.
Ne mondjunk semmi más, kérlek. Amúgy is lejárt az időnk.
Okay.
És ez annyira jó zárszó volt. Wow, köszi Maja. Nagyon. Én most így bam. Kopogtak a nagy tantuszok, okay, ahogy estek lefelé.
Ja, én annyit mondanék, hogy mi lehetséges a családdal, amire nem is gondoltok, hogy lehetséges.
De erről még beszélgessünk.
Jó.
Ez egy nagyon jó téma, sehova nem jutottunk vele.
Sehova. Nem, én is úgy érzem, hogy csak belekóstoltunk. Igen.
Belemártottuk a kanálnak a hegyének a hegyét.
Talán, igen.
Hegyének a hegyét. Fú, ez egy nagyon jó téma. Ha tetszett nektek, akkor írjatok, és igen, akkor beszélünk még erről.
Oké. Okay.
Jó, hát köszi Maja.
Köszi Niki, és köszi Tomi.
Sziasztok, szia Tomi.
És sziasztok.
Hello. Hé, nem menj sehová.
Ha tetszett ez a rész, és úgy érzed hasznos lenne másoknak is, köszönjük, ha megosztod Facebookon,
vagy riposztolod Instagramon. Iratkozz fel Spotify-on, Apple Podcaston, hogy kapj értesítést az új részekről, és ne felejts el hagyni nekünk 5 csillagot vagy véleményt, hogy mások is könnyen ránk találhassanak.
Ne feledd, ha péntek 2, akkor Tudatosság Podcast.